are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak, Finta Gábor vagyok. Múlt pénteken lezajlott a Virtuózok versenyének második elődöntője, és kiderült, ki lesz Rozsonics Ildikó vetélytársa a 18. döntőben. Egy rendkívüli tehetségű, 15 éves hegedűs, Abuzára Amira nyerte el a jogot, hogy megmérkőzzön Rozsonics Ildikóval, aki ugyancsak kész művész és különleges tehetség. Nem szívesen lennék a zsűri helyében. Hogy lehet két ennyire különböző hangszeren egyformán megdöbbentően tehetséges fiatal közül választani? Különben a közönség szavazatok is befolyásolják az eredményt, mi is szavazhatunk innen Kanadából a mobiltelefon segítségével. Most hallgassák meg Amira, akinek az édesapja egyiptomi, előadásában Henri Vieuxtemps D-moll hegedű versenyének egy részletét. Maradjunk még néhány percig a virtuózoknál. Találtam egy nagyon szép magyar népdalfelvételt Bartók és Kodály feldolgozásában, amelyet a zsűri két tagja adott elő. Hallgassák most meg ezt, énekel Miklósa Erika, zongorán kísér Balázs János. Ma egy fontos évfordulóról emlékezhetünk meg, december 16-án lesz 250 éve, hogy megszületett az egyik legnagyobb klasszikus zeneszerző, Ludwig van Beethoven. Szimfóniái, zongora, hegedű művei ma is az előadó művészek mindennapi kenyerének számítanak. Most egyik legnépszerűbb zongora művének, a Patetik szonátának a harmadik tételét hallhatjuk Ránki Dezső előadásában, aki épp a közelmúltban kapta meg a Nemzetművészet címet. Ránki az utóbbi évtizedek egyik legelismertebb zongoristája, iskola éveitől kezdve Kocsis Zoltán osztály és pályatársa, akivel kölcsönösen inspirálták egymást. Különleges tehetségével mindent elért, amit ezen a pályán lehet. Valami egész különös véletlen folytán december 16-án született Kodály Zoltán is, aki a legtöbbet tette a magyar zene és zeneoktatás nemzetközi hírnevének megalapozásáért. A magyar kóruskultúrát személyes támogatásával és gyönyörű kórusművek komponálásával magas szintre emelte. Hallgassuk meg most az Angyalok és Pásztorok című darabot a Nyíregyházi Kantémusz kórus előadásában. Vezényel Szabó Dénes, Kossuth Díjas, a Nemzet művésze.
További jó szórakozást kívánunk!
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
eredeti osztálytartalmának megfelelően a reformáció Magyarországon is a polgári rétegek körében terjedt el a leghamarabb és a legteljesebb sikerrel. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. A magyarországi polgárság a reformáció eszméiben olyan ideológiát ismert meg, mely osztály érdekeit világosan kifejezte, amelynek keretében időszerű társadalmi és politikai aspirációit, ha egyelőre még vallásos köntösben is, megfogalmazhatta. Öntudatos polgári kultúra és irodalom Magyarországon első ízben a reformáció jegyében bontakozhatott ki. A városi polgárság és a mezővárosi parasztpolgárság eltérő osztályhelyzete és érdekei következtében a reformáció mozgalma azonban már igen korán ketté hasadt, és két különböző úton fejlődött. A kiváltságos helyzetben lévő falakkal védett gazdag városok polgársága, mely időben elsőként már a mohácsi csatát megelőző években megismerte a hitújítást, a reformációban az olcsó egyházat üdvözölte, a mozgalom radikális konzekvenciáitól azonban, mint ideológiai, mint társadalmi téren, mereven elzárkózott. A reformáció teológiai, filológiai érveit, bizonyítékait ugyanis a leggyorsabban ezek az egyetemet végzett, igen művelt tudósok sajátíthatták el, és magyarázhatták meg kevésbé tanult vagy iskolázatlan polgártársaik számára. Ez a konzervatív felfogású, városi patricius és C-polgár réteg többségében, mint ismeretes, német nemzetiségű volt, s miután a főbb magyar etnikumú városok török hódoltság alá kerültek, a reformáció eme irányának német jellege még inkább kidomborodott. Egészen más volt a viszonya a reformációhoz, a polgárság fejletlenebb, de előretörő, dinamikus rétegének, a mezővárosi parasztpolgárságnak. A mezővárosi polgárság sem volt ugyan forradalmi erő, nem törekedett a fennálló társadalmi rend megváltoztatására, elért eredményeinek megvédését és további erősödését azonban csak a feudális uralkodó osztállyal vívott meg nem szűnő, éles osztályharcban biztosíthatta. A reformáció ezért nálunk harcos társadalmi mozgalommá fejlődött, illetve az anarchiát bíráló, a vagyonharácsolást és a nagybirtokosokat támadó ideológiává formálódott. A reformációnak ezt a mezővárosi irányát elkülönítette a várositól az etnikai eltérés is, mivel a mezővárosi lakosság túlnyomó többsége magyar volt.
De üdvözülnek itt.
az uralkodó osztályon belül a legmozgékonyabb elem, az új arisztokrácia mutatta a legtöbb fogékonyságot a reformáció iránt. A reformáció tanításait, legfőbb tételeit a vezető magyar reformátorok maguk foglalták írásba. E prózai művek, különféle értekező formában kifejtett vallási oktatások, magyarázatok kettős célt szolgáltak. Szerzőik egyrészt prédikátortársaikat, az iskolamestereket, deákokat kívántak alapvető kézikönyvvel segíteni a reformáció eszméinek hirdetésében, a tömegek között élő szó vagy énekek útján való terjesztésében. E teológiai munkákat tehát elsősorban a prédikátor olvasók használatára szánták. Másrészt azonban számítottak a szerzők, főként a periódus második felében, az olvasni tudó világiak, nemesek és polgárok érdeklődésére is. A Mohács utáni fél század ideológiai vonatkozásban szüntelen teológiai viták és egymást érő egyházi reformok jegyében zajlott. A dogmatikai és egyházszervezeti forrongás azonban szükségképpen kihatott más eszmei területre is. A független magyar állam összeomlása e fél század idején következett be. A reformátorok meg voltak győződve arról, hogy a katasztrófát megállíthatják, vagy éppen el is háríthatják, ha a hitújítás győzedelmeskedik az országban. Reformáció és hazafiság eszméinek ez az összefonódása egy új protestáns magyar történet szemlélet kialakulását eredményezte. E történet koncepció alapja a Biblia volt. A Szentírást részben a vallási dogmák, tantételek forrásának, másrészt azonban történelem könyvnek tekintették. A benne leírt eseményeket, tényeket a múltra és jövőre egyaránt érvényes, isteni kinyilatkoztatásnak fogták fel. Nem véletlen tehát, hogy a protestáns történetírók olyan prédikátorok, akik a Bibliában igen alaposan elmélyedtek, igen gyakran bibliafordítással is foglalkoztak, s hogy történetírás és bibliafordítás ezekben az évtizedekben szorosan összekapcsolódott. A magyar reformáció író prédikátorainak seregéből két jelentékeny íróegyéniség emelkedett ki, Heltai Gáspár és Bornemissza Péter. Kortársaik között más átlagon felüli tehetségűek is voltak, de azok csak a teológiai irodalomban jeleskedtek, a szépirodalmi műfajok művelői viszont általában szerényebb képességűek lévén esetleges művészi hajlamaikat a propagandisztikus mozgalmi célkitűzések sem engedték szabadon érvényesülni. Írói tehetség és a szépirodalom művelése csak kettőjüknél találkozott, csak ők hagytak hátra számottevő írói életművet. Heltai Gáspár irodalmi munkásságát kizárólag magyar nyelven fejtette ki. Műveinek túlnyomó többsége fordítás, illetőleg inkább önálló fogalmazásnak tekinthető szabad átdolgozás, teljesen eredetiek azonban a mindegyikben nagy számban található betoldott részek, egész fejezetnyi kiegészítések. Legnevezetesebb munkája 100 fabula című ezopusi elbeszélés gyűjteménye. Heltai Gáspár, 22. fabula. az aglóról és az agáról. Midőn egy agarat igen megvertek volna a konyhába, kiballaga az árok hátára, hogy elnyújtóznék a verőfénybe, és olonnék az éjségért. Találla egy igen aglovat a bojtóriák között, hogy ott szunnyadoznék. Megszólítván azt mondá: mit jársz itt? Bezzeg hitván vagy. Nyilván neked is nyavajásul vagyon dolgod. Mondá aló: gyermekségemtől fogva sok esztendeig szolgáltam egy urat. Míg len ifjúvalék, hátamon viseltem nagy messze utakon, szüntelen engemet jargalt, mind józan, mind részek korába. Egy néhányszor a hadba veszett volna, ha én ki nem hoztam volna. Annak utána, hogy megnehezedém, a szekérbe befogata. Ott is egy néhány esztendeig erős munkát töltöttem néki. És jól tartott, bőzabot, szénát adott mindenkoron. Mostankedik, hogy megvénhüttem, és a munkára való erőm elfogyott, kivonta a féket fejemből, és levonta a hitván patkót lábaimról, farkamat is lemetélte, és idekergötött a bojtorjába, hogy immár éhel meghalljak, és az ebek s a varjak megegyenek. Jaj, szegény fejem! Felelé az agár. Szerető barátom, nem vagy egyedül a nyavajasságba. Szinte ezénképpen vagyon én nékem is dolgom. Mert addig, míg erőbe valék, és hamar futhatok vala, és mind nyulat, mind őzet és szarvast foghatok vala, erősen szeret vala az uram. Tánéráról adott ennem, még ágyán is hagyott hálnom. Ha valamit vétöttem, csak egy veszőcskével sújtotta egyszer a hátamat. De mostan, hogy beoroszkodom a házba, ottan kiáltani kezd: coki, coki, üst, üst az aglatrot! A házi nép keddig mindent tültaszít, hagyigál, és nem beszével, hanem pálcával dereckel. Most is keményen bánának velem a konyhában annyira, hogy csak alig balaghaték ide ki. Mondá a ló: bezzeg nyavajásul vagyon dolgunk. Megyünk? Mondá az agár: szenvedjük békösséggel. Lám, mondják az emberek, hogy Isten legyen, ha vagyon, tehát nyilván teszel róla. Nagy szömérem ez az embereknek, hogy olyan nagy hálaadatlanság találtatik ő bennek. Értelme. Ez a fabula ezt jelenti, hogy a világ nem tud egyébbel, hanem csak bosszúval és hálaadatlansággal minden jótétet megfizetni, melyet láthatni minden embereknek rendinél. Addig még szolgálhatsz valamennyire, becsületben és kedves lesz, de ha nem szolgálhatsz, és az emberek hasznodat nem vehetik, ottan úgy jársz, mint az agló és a szegény agár. Igazat mondattanak a régi jámborok: jótétel helyébe mást ne várj. Eképpen járnak minnyájan, ki tisztekben szolgálnak, kiváltképpen a szegény prédikátorok. Míg len ezek szolgálhatnak, mégis adnak valamit nékik. De ha nem szolgálhatnak, ottan a parlagra küldik őket, és semmi munkájokról nincsen emlékezet. Olyanok a tisztbeliek, mint az út mellett való hársva. Mikor eső leszen, mind alája futnak az emberek, és ott oltalmazzák magukat az esőtől. Ha elmúlik az eső, tehát minden leszakaszt annak az ágaiban, ki süvegre teszi, ki tisztességgel mondván az alfelét megtörli véle. Ez e világnak jutalma és füzetese. Ezt várjad hív szolgálatodért, egyebet nem. A prédikátorok olyanok, mint a györtyák. Azok égnek, és világosságot adnak mindennek, és mindennek használnak, de azon közben megemésztetnek ő magok. Thank you.
lakjába lesz fenn reggel felkeléstek, nektek kik erősen Istenbe nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és idvőség.
Estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az ottavai Magyar Rádió adásában. Tovább menve keletről nyugatra megérkezünk Quebec tartományba. Quebec Kanada legnagyobb tartománya, 1,5 millió négyzetkilométernyi területen fekszik. A tartomány fővárosa Quebec City, a Szent Lőrinc folyó jobb partján fekszik. A város neve a Quebec szóból származik, amely az algonkin indiánok nyelvén szorost, szűkületet jelent. Ahol a folyó szűkül, ez a legjobb megfelelő fordítás. A lakosok száma mintegy 700 ezer. 1535-ben Jacques Cartier építette az első erődöt a mai város helyén. Stratégiailag nagyszerű helyen van a város. A domb tetejéről a Szent Lőrinc folyó teljes mértékben ellenőrzés alatt tartható. A következő évben a felfedezők, elhagyva az erődöt, visszautaztak Franciaországba, hogy 1541-ben visszatérjenek. 1542-ben ismét elhagyták a települést az emberek, azért, mert az indiánok nagyon barátságtalanul viselkedtek. Quebec City alapítója Samuel Champlain 1608-ban a régóta elhagyottan álló erődöt a Szent Lőrinc folyó partján felújította, és az Iroquoan írókéz indiánok által Stadacona néven futó település lett később Quebec City. 1665-ben 500 ember és 70 ház tartozott a településhez. Quebec City csak 4 óra vezetésre van Ottawától, így látogatóinkat könnyen el tudjuk vinni a városba. Az óváros gyönyörű. Az egyik legrégibb település Észak-Amerikában, és az európai hatás letagadhatatlan. A keskeny, kanyargós utcák a középkorra emlékeztetik a sétálókat. A folyóparton dombon áll a citadella, és a város jelképévé nőtt Château Frontenac szálloda. Ha a Szent Lőrinc folyó túlsó partjáról nézünk a városra, ez a két épület uralja látóterünket. A hangulatos utcácskákban méregdrága üzletek és éttermek foglalnak helyet. Persze vannak szerényebb pénztárcákhoz igazodó éttermek is. Ahogy megyünk a Frontenac szálló felé, az utcák meredek kaptatokká változnak, megyünk a dombra fel. A kilátás a boardwalkról mindenért kárpótol. Előttünk lent csillog a folyó, mögöttünk a fantasztikus szépségű szálloda, és a fával borított sétányon árusok egymás után zsonglőrök, tűznyelők, bűvészek, zenészek, táncosok mindenfelé. Búcsúzzunk most el Quebec City-től, s vegyünk utunkat Montreal felé. Montreal nagyon régóta ad otthont emberi településeknek. Az ásatásokból előkerült tárgyak bizonyítják, hogy több mint 2000 évvel az európaiak érkezése előtt Montreal szigete már lakott volt. 1000 évvel ezelőtt már kukoricát termesztettek itt a Hohelaga indiánok, akik a mai Mont Royal lábánál telepedtek le. Emléküket a Hochelaga városrész neve őrzi. Montreal a második legnagyobb kanadai város. Egy 365 négyzetkilométernyi sziget területét foglalja el, 2 millió lakossal. A város és vonzács körzete azonban 4264 kilométer, és körülbelül 4 millió a lakosok száma. Montreal adott otthont az 1976-os olimpiának is, ahol a magyar vízilabda válogatott 12 év után ismét olimpiai bajnok lett. Előtte 1964-ben Tokióban nyert a csapat. A montreali olimpián 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet szereztünk. Az aranyérmes férfi vízilabda válogatott mellett Magyar Zoltán lólengésben, Németh Miklós gerelyhajításban és Tordasi Ildikó törvívásban lett bajnok. 2005-ben a FINA, Nemzetközi Úszószövetség, itt rendezte az úszó és vízilabda VB-t, ahol a magyar férfiak a második, míg a nők a bajnoki címet szerezték meg vízilabdában. Ezen kívül úszásban Cseh László nyert 3 érmet, minden fajtából egyet-egyet. Amint már írtam, mondtam, a város egy szigeten fekszik, Montreal szigetén. Montreal vonzás körzete 75 szigetből áll, a Szent Lőrinc folyón. Ha Quebec City felől érkezünk a városba, nagyon szép látványban lesz részünk. A belváros felhőkarcolóinak látványa fogad bennünket. Montreal soha nem alszik. Mindig történik valami, mindig lehet enni, inni és szórakozni. Az óváros, amely a kikötőt veszi körül, igen hangulatos és a középkort idézi. Macskaköves, keskeny utcák, régi üzletek, házak, templomok. Montreal azon kívül a divat fellegvára is, remek vásárlási lehetőségekkel. Rengeteg étterem ajánl változatos ételeket, szinte minden nemzetnek van étterme, s persze a magyaroknak is. Montrealban található a legendás, a 85 éve ugyanazon helyen lévő étterem, és csak Schwartz néven emlegetik. Sajnos már egy éve bezárt ez az üzlet. A menü roppant egyszerű, főtt, füstölt hús. Az étlapon 4 fogás van, főtt, füstölt húsos szendvics, vagy főtt, füstölt húsos tál. Mindkettőből van kicsi és nagy. Ennyi. Mondjuk a nagy tálat azt ember még nem ette meg, körülbelül 85-90 deka hús van rajta. Adnak hozzá friss rostkenyeret, kovászos uborkát, savanyú erős paprikát, mustárt. Ha nem kell többet, mint fél órát várni arra, hogy bejusson az ember, akkor nincs tömeg. Sokszor 1-2 órát is kell várni. Válogatás nincs, oda ültetnek, ahol hely van, és ha nem tetszik, mehetsz ki, és várhatsz újabb 2 órát. Népszerű kirándulóhely a Mont Royal, a város közepén emelkedő domb, amely 360 méter magas. Gyönyörű parkok és kilátóhelyek találhatók a hegyen, és Montreal legfelkapottabb és legdrágább házai. A város neve eredetileg Ville-Marie volt, és jelenlegi neve a Mont-Royal hegyből eredeztethető. Népszerű a turisták körében a Biodome, ahol a föld minden kontinenséről bemutatnak állatfajokat, szabadon és az akváriumban megszámlálhatatlan tengeri állatfajta figyelhető meg. Az arborétumban nem csak a növények, hanem kis állatok is látható. A Saint Laurent utca, a Catherine utca, a kikötő, a városháza környéke sok érdekes látnivalót kínál a látogatóknak. A kínai negyed Vancouver után a második legnagyobb Kanadában, éttermeivel és üzleteivel ajánl pihenést és kikapcsolódást. A következő alkalommal Ontario tartományról beszélek. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas de voix d'avion rose. lacrime non si passa, le zone de chèvre se fasse, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois un lion.
November 26-án a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenésztől, énekestől és zeneszerzőtől, Balázs Fecótól búcsúzott a magyar könnyű zenei élet. A következő szerzeményével búcsúzunk tőle, amelyet ő maga ad elő, duettpartnere Janicsák Veca. A dal címe Maradj velem. Énekel és a billentyűknél Balázs Fecó.
Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már.
Magányos tárgyak, az elhagyott színpadon, fölborult székek és konok homály,
papírlapok, egy tépet plakát a lábunk alatt.
Ki mondja meg dalainkból, mennyi marad? Segíts nekem,
vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszem, szebb lesz a holnap, ott, hogy lehet. Ha nem is tudod, hiszem engem.
Amikor végem az utolsó dalnak is, és a varázslat szétfoszlott már,
lesz veled, egyedül hagy a szajos tömeg.
Sebzett vagy is, te sem tudod, hol a helyed.
Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a színem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed,
szebb lesz a holnap. Mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszem.
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. You kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it, fight it, we'll be amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.